Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 4. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Somfai Attila 1954-ben született Budapesten. 1972-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A SZOTE Kórélettani Intézetében eltöltött 4 év után került deszkre a Melkasi Betegségek Szakkórházába. Tüdőgyógyász, belgyógyász és kardiológus szakvizsgái mellett labororvosi és rehabilitációs képesítéssel is rendelkezik. 2003 óta az STE AOK tüdőgyógyászati tanszékét vezeti. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság leköszönő elnöke és tudományos bizottságának vezetője. A Délalföldi Régió tüdőgyógyász szakfelügyelője. 1,5 évet töltött a Los Angeles-i Harbor UCLA Medical Centerben. 2002-ben védte meg PhD értekezését, 2009 óta egyetemi tanár. Fő érdeklődési területe a krónikus légúti obstruktív kórképek, asztma, COPD, a kardiopulmonális terheléses vizsgálatok és a rehabilitáció. Felkérem Somfai Attila professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, szeretettel üdvözlöm a megjelenteket, és remélem, hogy a címben jelzett rejtélyeket sikerült tisztázni, és a felkeltett érdeklődést, várakozást is kielégíteni. Az utóbbi években sok szó esik a COPD-ről, és ennek a hátterét engedjék meg, hogy egy kicsit mélyebb indítással megvilágítsam. Mint ahogy tapasztaljuk, az egészségügy iránti fokozott érdeklődés sok oldalú. Ennek egyik oka, sajnos szomorú oka, hogy a rendelkezésre álló források a krónikus betegségek kezelésében egyre limitáltabbak, és ez vezet ahhoz, amit egy legutóbbi világcég felmérése is mutatott, hogy 2015-re komoly kihívások elé kell nézni. Ennek egyik oka, hogy az élettartam növekedése miatt egyre inkább megérjük azt, hogy valamilyen krónikus bántalommal szenvedjük. Másrészt ennek a hátterében a kórokaként olyan előnytelen életvezetési stratégiák alakultak ki,
amik kedveznek ahhoz, hogy ne csak a szervezet kopásával, hanem azt megelőzően is valamilyen krónikus bántalomban szenvedjünk. Ezek a krónikus betegségek, amelyek közé a COPD is tartozik, közös tulajdonságuk, hogy ugyan kezelhetők, de nem gyógyíthatók meg. Többnyire életünk végéig tartó orvosi felügyeletet, sok esetben gyógyszeres kezelést is igényelnek, és ennek az eredménye részben, hogy a költségek hatalmasak. Azonban a költségek nem mindig jelentenek minőséget, ahogy az ábrán látják az Egyesült Államokban, hiába van csúcs szintű büdzséje az egészségügynek, a rangsorban meglehetősen szerény helyet foglalnak el. Ennek egyik oka a krónikus betegségek növekedésének a dohányzás rendkívüli elterjedtsége. Bár a 60-as évektől kezdve az Egyesült Államokban, ahol a lakosság csak nem fele dohányzott akkor még, jelentős fokú visszaesés tapasztalható, ez azonban az elmúlt 15 évben megtorpant, és jelenleg is a felnőtt lakosság 20-25%-a dohányzik. A dohányzás a fő oka az egyik krónikus ártalomnak, aminek a rövidítése a COPD, és ennek a hátterét mutatja ez az ábra. Ez a 4 betű, aminek magyar fordítását nem sikerült még igazából megtalálni, de számos más helyén a világnak is ez az akronim szerepel, ez a rövidítés, ami mutatja, hogy miből áll ez a krónikus betegség. Részben a krónikus obstruktív bronchitis, más néven az idült hörkhurut, melynek következtében légúti szűkület alakul ki, és az emfizéma, vagyis a tüdőtágulás, aminek az eredménye majd, ahogy az ábrán látják, a felfújt mellkas és a csökkenő légzési felület. Ez a légúti szűkület, ami a krónikus obstruktív tüdőbetegség elnevezés alatt, mint egy széles, közös ernyő alatt tart különböző kórképeket, tehát ez egy nagy matrix diagnózis. A betegek megjelenési formája is ennek a közös tárháznak megfelelően rendkívül színes, és itt csak a két didaktikus szélső pontját mutatnám meg a betegeknek, az emfizémás vagy krónikus tüdőtágulásban szenvedő beteg, jól látható a hordó alakú mellkasa, a nyugalomban is légszomjjal küzdő arckifejezése, és hogy enyhítsen a légzési zavarán, csücsörített ajakkal fújja ki a levegőt. Nagyon jellemzője ennek a típusnak az izomvesztés, a lesoványodás, aminek a következménye a rendkívül csökkent fizikai terhelhetőség, és az élete végső fázisában az ülő életmódhoz való kényszerítés. De mindemellett oxigénhiánnyal nem küszködik, erre utal az elnevezés is, a rózsaszín pöfögő. A másik típusa a krónikus vagy idült hörkhurutos, a krónikus bronchitises típus, akinél a köhögés és a váladékkal járó krónikus köhögés miatt meggyülemlett köpet váladék jellemzi éveken, évtizedeken át, amit sokszor a betegek negligálnak és a dohányzás törvényszerű velejárójának tekintenek. Azonban ebben a típusban korábban alakulnak ki súlyos társbetegségek, amit, hogyha jól megfigyeljük az ajkat és a körmöket, a kékes elszíneződésben az oxigénhiány jeleit figyelhetjük már meg. Ennek eredményeképpen a betegekben hamarabb alakul ki légzési elégtelenség, a beszűkült tüdő és a vele járó tüdő keringési medrének beszűkülése miatt szívelégtelenség is hamarabb alakul ki. Hogy miért kell ezekről a betegségekről szót ejtenünk ezt a anyagi terhek mellett, a rendkívül gyakorisága is mutatja. Bár a dohányzással összefüggő kórképek, mint ahogy látják az elmúlt 40 évben, Egyesült Államokban viszonylag pontos epidemiológiai adatok állnak rendelkezésre, ezért onnan merítünk példákat. Jól látható, hogy részben a dohányzással összefüggő kardiovaszkuláris betegségekben az ábrán jelölt 40 év alatt a halálozás jelentős csökkenését lehetett tapasztalni. Ezzel szemben a COPD meredek emelkedése nem csak ebben a vizsgált időszakban, hanem napjainkban is tart. Mivel a költségek, amit a bevezetőben említettem, az érdeklődés előterében állnak, hisz a források beszűkültek, és a forrásokért való küzdelem az egészségügyben is igen kiemelten zajlik. Összehasonlításképpen a másik krónikus légúti gyulladásos betegséggel, az asztmával, amiről nyilván sokat tetszett már hallani, látható, hogy többszöröse az asztma költségének, és ezek a költségek javarészt a súlyos kórházi ellátást igénylő esetekre jutnak. Olyannyira, hogy a betegeknek egy szűk spektrumára költik a COPD összes költségének, ami az Egyesült Államokban ebben rendkívül magas volt, a összköltség csaknem 80%-át. A betegség előfordulása a felnőtt lakosságnak durván az 5-7%-át érinti, de a betegek nagy része nincs az egészségügy látókörében, vagyis nem kerülnek a betegek kórismére, csak a késői előrehaladott állapotban. Ennek a leküzdésére indult egy nagy nemzetközi vizsgálat, ami az obstruktív tüdőbetegségeknek a globális terhét, innen származik a rövidítés is, próbálja fölmérni, és ahogy tetszenek látni, a világ különböző nagyvárosaiban vett minta alapján, ahol lényeges panasz nélküli, de 40 év felettieknél végeztek diagnosztikus légzésfunkciós vizsgálatot, azt tapasztalták, hogy már súlyos és közepesen súlyos stádiumú COPD fordul elő a nők esetében 5-15, a férfiak esetében 10-20%-ban a 40 fölötti korosztályban. A globális terheket reprezentálja ez a Világbank és az Egészségügyi Világszervezet felkérésére készült nemzetközi tanulmány, ahol kiváló egészségügyi közgazdászok a betegségeket globális terheik alapján rangsor szerint felállították. Méghozzá úgy, hogy 50 különböző fejlettségű országból vettek mintát a 90-es évek közepén, és ezt a rangsort a 90-es évekből következtetve a 2020-ra kivetítették. Jól lehet látni, hogy a jól ismert kardiovaszkuláris szívérendszeri betegségek vezető szerepe a közeljövőben is tartani fog, de hogy miért kell a COPD-ről is beszélni, mutatja ez a tanulmány, amely a 12. helyről az 5. legfontosabb terhet jelentő betegségé küzdötte idézőjelben fel magát. És a másik dohányzással összefüggő, önök által is nagyon jól ismert betegség, a hörgőrák szinte párhuzamosan előre nyomulás mutat a 33-ról a 15. helyre. Tehát a dohányzás kapcsán ezek a betegségek az utóbbi években jogosan kerülnek az érdeklődés előterébe. Mint említettem, a felnőtt lakosság durván 5%-át jelenti, és 2020-ra a haláloki rangsorban a harmadik leggyakoribb betegséggé fog válni. Mi a helyzet közelebbi régiónkban, Kelet-Európában? Az Európai Tüdőgyógyásztársaság fehér könyvének legutóbbi kiadása szerint az 1990-ben észlelt 8. helyről a 4. legfontosabb halálokkal, 4. leggyakoribb halálokká válik. És kis hazánkban hogyan állunk ezzel a betegséggel? A tüdőgyógyász hálózat igen kiterjedt és pontos adatgyűjtéssel rendelkezik, hisz közel 160 tüdőgyógyászati szakrendelésünk, régi nevén tüdőgondozónk van. Innen egész pontos adatrögzítés alapján sikerül évente lajstromba venni a betegségeket, többek között a COPD-t is. És jól látható, hogy az új betegek száma az ábra bal oldalán jelzett mértékben a piros oszlopoknak megfelelően folyamatos növekedés mutatott 2003-tól, és jelenleg évente, ugye 100%-be kifejezve 200, tehát a 10 millió lakosra durván évente 20 ezer új COPD-s beteg kerül látótérbe. A kezelésnek betudhatóan a nyilvántartott betegszám, az összes regisztrált betegszám, amit a kék vonal mutat, is örvendetesen növekszik, és 2009-ben ez durván 140 ezer COPD-s beteget jelentett. De hogyha figyelembe vesszük, hogy mennyi a becsült betegszám, és hogyha a felnőtt lakosságnak durván 5-7%-át adjuk meg, akkor Magyarországon 4-500 ezer COPD-s beteg lenne várható. Ez a magyar dohányzási szokások alapján is egyezik, hisz a 3-3,5 millió dohányosnál 15-20%-ban lehet légúti szűkületre, ami a COPD lényege, számítani. Tehát jelenleg a betegek egyharmada ismert, a kétharmada még nincs az egészségügy látóterében. Mit jelent ez a betegség? Mint utaltam rá, a krónikus hörkurut és a tüdőtágulás a megjelenési formának a karakterisztikus formája, de a betegség lényegét az a légúti szűkület, lassan kialakuló, fokozatosan kialakuló légúti szűkület adja meg, ami gyógyszeres kezelésre nem teljesen szüntethető meg, nem teljesen reverzibilis. Ez adja meg a betegség progresszióját is, és a címben jelzett alattomosságát is, és sokáig tünetmentes formában, de gyöngíti a légutak áteresztő képességét. A háttérben egy krónikus gyulladás zajlik, ami döntő mértékben a cigaretta, de egyéb más belégzett káros anyagok vagy gázok következtében kialakuló légúti gyulladás eredménye. És ami miatt igazán gyilkosnak is tekinthető ez a kórkép, az alattomosság és a progresszív, fokozatosan előre menő kórlefolyás miatt gyakran társbetegségek, főleg a reflektorfényben álló szívérendszeri betegségek alakulnak ki, és sokszor a betegek halál okát is szívérendszeri szövődmény jelenti. Az okot tekintve a dohányzás, és főleg a fiatalkorban elkezdett dohányzás az egyik megfogható etiológiai tényező. Ennek nagyon sok összetevője van, és nem is tudja ezt az egészségügy önmagába kezelni. De a megelőzésre nem lehet elég energiát fordítani. A másik fontos tényező, ami mi nálunk már nem, de a világ számos részén, Kínában vagy Közép-Amerikában még mindig tömegeket érint, a füstös konyhák, amiknek a szellőzése nem megfelelő, és elsősorban a fatüzelésű háztartási füst az, ami a COPD-re hajlamosít, akár 100 cigaretta elszívása nélkül is. A fiatalkori nyomulás jele, ez a szintén amerikai tanulmány, ami a múlt század második felében 20 év alatt csak nem másfélszeresére növekedett COPD-t mutat a fiatal 40 év alatti korosztályban. A dohányzás mellett természetesen a nagyvárosok füstje és az ipari szennyezett levegő a meghatározó tényező, de a légúti fertőzések, bakteriális és virális fertőzések, főleg kora gyerekkori, amikor a légúti rendszer fejlődése nagyon érzékeny, a visszatérő gyerekkori, csecsemőkorú légúti fertőzések gyengítik, és egy örök stigmaként ott maradnak, nem érik el azt az optimális állapotot, és így hamarabb alakul ki a érzékeny légutak esetén szűkület felnőtt korban. Az okok másik része beleszületett, és itt a genetika is tetten érhető, bár kevesebb, mint 1%-a az emfizémásoknak, vagyis a tüdő tágulásban szenvedőknek szenved egy jól körülírt genetikai defektussal, az úgynevezett alfa-1 antitripszin hiányban. A vele született okok között szerepel még az allergiára való hajlam, ami asztmához hasonló légúti hiperreaktivitást, kaliberingadozást eredményez, de a koraszülött állapot, ami az utóbbi években részben a különböző intervenciók, családtervezési intervenciók eredményeképpen is megemelkedett, szintén a légutak fejlődésében visszamaradást eredményezve hajlamosít COPD-re. Csak úgy, mint az antioxidánsokban szegény táplálék a terhesség időszakában. Tehát a fő megjelenési formái ennek a krónikus betegségnek ez a három klinikai entitás, vagyis a tartós köhögés és köpetürítés, ez az idült bronchitis, ami önmagában nem biztos, hogy légúti szűkületet eredményez, tehát nem feltétlenül jelenti a COPD-nek a részét. Ami viszont feltétlen szűkülettel jár, az a kislégutaknak a gyakran torzulással, fibrózissal járó szűkülete, és az emfizéma, ami a finom léghólyagocskáknak a pusztulását eredményezi. A légúti hörgőfa elágazlását mutatja ez az ábra, a légcsőtől kezdve egészen a pici kis léghólyagocskákig, a különböző generációi a légúti elágazódásnak. És hát jól lehet látni ezen az ábrán, hogy ugye a légcső, aminek az átmérője durván 3-4 cm, mire elágazódik és lejut a légúti hólyagocskák szintjéig, 80-100 négyzetméterre nő. Vagyis egy teniszpálya nagyságú légúti felületet hordozunk a mellkasunkban, így nem csoda, hogy mennyire érzékenyen reagálunk a minden légvétellel magunkhoz vett környezeti ártalmakkal szemben. És a COPD-t, a légúti szűkületet ennek a perifériás területnek a betegsége jelenti. A krónikus hörkurutot a fokozott nyáktermelődés, és emiatt megvastagodott hörgők átmérő jellemzi, amiben részben a sima izom megvastagodás és némi kötőszöveti átalakulás is szerepet játszik. De az igazi problémát, az előre haladó légúti szűkületet ezen a kis légutak területén zajló légúti áramlás csökkenés jelenti, amit jól mutat ez az anatómiai ábra, alig marad lumen ezen a területen, részben a betelepült kórokozók és a vastag nyákréteg miatt, részben az itt kialakuló fibrózis kötőszövetes átalakulás miatt. És a krónikus gyulladás jeleként az immunsejtek akkumulációja is, nyirok tűző megtelepedéssel tetten érhető a súlyos korformákba. Maga az emfizéma, a tüdőtágulás pedig ezeknek a léghólyagocskáknak a pusztulása, zsákszerű kitágulása, amik aztán elgyengítik a légutak falát ezen a területen, és összecsapzódásra hajlamosan bent rekesztik a levegőt. És a keresztmetszeten ilyen mojrákta üregek kialakulását eredményezi. Magának a gyulladásnak a hátterében a cigarettafüst a meghatározó, de a léguti hámsejtek és a légutakban lévő falósejtek, az alveoláris makrofágok a fő szervezői az induló gyulladásnak, számos mediátoron keresztül eredményezik azt, hogy kötőszövet szaporodik föl a kis légutakban, ezt a bronchiolitiszt okozva. Másrészt a proteolitikus, tehát az elemésztő, a tüdő struktúráját elemésztő enzimek eredménye a váladéktermelődés és az kis léghólyagocskáknak, az alveolusoknak a destrukciója. Itt lehet jól látni a keresztmetszeti képen, hogy ezek a kis alveoláris tapadások, ezek a léghólyagocskák szépen nyitva tartják a kis hörgőket, a húzó erő az kitámasztja. De ha ezek pusztulnak, és emfizémában erről van szó, összeesik a légút, tehát egy támasztását vesztett légúti rendszerrel állunk szemben. Ez az irreverzibilis, megfordíthatatlan komponens a légúti szűkületnek. A másik, a hörgők falát infiltráló gyulladásos sejtes elemeknek a felszaporodása, kis kereksejtek, ebben limfociták, neutrofil granulociták játsszák a főszerepet. Ezek különböző gyulladásgátló szerekkel helyjel közzel visszaszoríthatók. De végül is a kórfolyamat lényegét mutatja ez a vázlatos ábra, ahol látszik, hogy a hörgőn belüli okok, a felszaporodott nyák, a megvastagodott sima izomréteg és a fibrózis mellett a hörgő támasztékának elvesztése, ez az alveoláris destrukció, mint extra bronchiális hörgőn kívüli ok hozzájárul a légúti szűkülethez. Magának a gyulladásnak, mint kulcs eseménynek a fönntartásában részben az ide betelepülő baktériumok játsszák a szerepet, úgynevezett kolonizált alsó légutak alakulnak ki, amik normálisan sterilek. A hangréstől lefelé eső légutakban nincs kórokozó. Steril a légút, de mivel a tüdő öntisztulása, a légutak öntisztulása hátrányt szenved, a hámsejtek csillószőrei elpusztulnak, betelepszenek a baktériumok, és egy krónikus gyulladást indítanak el. Mindennek az eredménye az, hogy a tüdő saját antigén struktúrája is megváltozhat, és úgynevezett autoantigének keletkezhetnek, amik egy autoagresszív, ha úgy tetszik, autoimmun komponensét is adják a COPD-nek, a súlyos betegségben betelepülő nyirokfollikulusok ennek a jelei. Hogy hogy néz ki ez egy elektronmikroszkóp alatt, egészségesen szemben a kitágult alveoláris szerkezet, amik zsákszerű, megnagyobbodott cisztózus elváltozásként mutatják. Ez egy megfordíthatatlan, gyógyszerrel is befolyásolhatatlan folyamat. A másik rész pedig szemben egészségessel, ahol a nyákrétek szintjén tapadnak a baktériumok, amiket esetleg belégzünk, vagy gyulladás kapcsán kialakul, és ez kisöpri a nyákréteg a csillószőröket, mivel COPD-ben pusztul a hámsejtek csillószőrös felszíne, a baktériumok közvetlenül rátapadnak a sejtekre, és ezt a krónikus gyulladást folyamatosan tüzelik. Ennek eredménye, hogy míg nyugalomban szépen ki tudnak ürülni az alveolusok a kilégzés során, elég nagy a térfogatváltozás, ugye belégzés és kilégzés között, és a rugalmas elemek megtartják a hörgőket. Ezzel szemben a COPD-snek a léguta ezeken a kis hólyagocskás szintjén olyanná válik, mint egy rugalmas luftballonnal szemben egy papírzacskó. Mintha felfújunk, utána nem örül ki. És a légutak viszont nagyon kollapszibilissé válnak, mert a támasztásuk, az elasztikus, rugalmas rostok pusztulnak. Jól lehet látni, hogy kisebb a hörgő átmérő. Hogy ez a betegnek milyen panasz okoz, arra tegyünk egy kísérletet. Ez egy baloldali ábrán jól látható hosszmetszete a mellkasnak, ami mutatja a mellkasban elhelyezkedő tüdőt, és a fő légző izmot, a rekeszizmot, aminek egy ilyen dómszerű kupolája megnyúlt állapotban mutatja belégzés kezdetén, hogy az összehúzódásra nagy a kapacitása. Akkor ez összehúzódik, a mellkas kitágul, és A kilégzés az viszont egy passzív folyamat, a rugalmasság miatt kiürül a levegő. Ezzel szemben a COPD-s betegnek a felfújt állapot miatt, a légúti szűkület miatt nem bír kiürülni a levegő, ezért felfúvódik a tüdés, lenyomja a rekeszizmot. Ennek eredménye az, hogy egy előnytelen helyzetből egy összezsugorodott izomzatnak kell a belégzést indítania. És a COPD-s beteg bizony ebbe a felfújt állapotban így légzik. Próbáljuk meg, most tegyünk egy kísérletet, hogy veszünk egy mély levegőt, teleszívjuk a tüdőnket, és ebbe a teletartott állapotban próbáljuk a normális légzést végrehajtani. Tehát teleszívjuk, és próbáljuk normálisan szellőztetni apró légvételekkel, mint normálisan a tüdőt. Látszik, hogy jóval nehezebb munkát eredményez ez a mellkasnak. Na most a COPD-s beteg bizony hosszú hónapokon, éveken át így légzik, úgyhogy nem csoda, hogy előbb-utóbb légszomjal fog jelentkezni a légzőizmok kimerülése miatt. Hogyan tudjuk ezt a betegséget korán diagnosztizálni? Nagyon egyszerű vizsgálattal, mint látják, ennek a fölfedezője egy angol házi orvos, több mint 150 évvel ezelőtt megalkotta azt a ma már csak múzeumban látható harangos pirométert, ami egy egyszerű légzést tesztel, a tüdők térfogatát, a tüdők kapacitását jól meg tudja becsülni. Ma már ezt a gyakorlatban egy jóval egyszerűbb szerkezettel, ugye ez a vázlat a korai spirográfnak, ami egy víziharang elven működik, és lassan reagál a légzési mozgásokra. Ezzel szemben ez a spirográf, ami egy légáramlási sebességet mérő pneumotahográf, a kiáramlási levegő sebességét és térfogatát is tudja a légzési manőverek során mérni. És ezáltal a tüdő teljesítményét, ha úgy tetszik, a vitál kapacitását meg tudjuk mérni. A spirográf részére a vitálkapacitás hozzáférhető, egy része viszont a levegőnek a tüdőben marad, és COPD-seknél ez a tüdőben maradt levegő, a reziduális volumen jelentősen megnő. Ezt indirekt módon erre tudunk következtetni, de van erre egy szofisztikáltabb, bonyolultabb műszer, az úgynevezett pletizmográf, amivel a beteg néhány légvétellel, zárt kabinban végzett légző mozgással meg tudjuk mérni ezt a frakcióját is a tüdő kapacitásának. És hogyan lehet egyszerűen a spirográffal diagnosztizálni a betegséget? Megkérjük a beteget, hogy egy mély légvétel után erőteljesen, teljes mértékben fújja ki a levegőt, és a kifújt térfogatot az idő függvényében látjuk a bal oldalon. Míg egy egészséges egyén, tegyenek egy kísérletet, ha elhagyták a termet, 2-3 másodperc alatt ki tudja fújni erőltetetten a levegőt, és utána nem nő a térfogat. Ez a légúti szűkületben szenvedő súlyos COPD-s még 12 másodperc után sem érte el a platószakaszt. Ez a megnyúlt kilégzés mutatja, hogy komoly légzési akadályozottsága van. De az ábra jobb oldali része még árnyaltabban mutatja, hogy milyen súlyos a légzési kapacitások beszűkülése, hisz itt a térfogatot, ami az X tengelyen van, a kiáramlott levegő sebességének a függvényében tüntetjük fel úgynevezett áramlás térfogat görbén. Jól látszik, hogy a zöld háromszög, ami mutatná az ő normális elvárható légzési kapacitását, a tényleges manőver során csak egy része telődik, vagyis a beteg légzési kapacitása durván 20-30%-ra beszűkült, részben a térfogat is kevesebb, de a áramlási sebesség főleg a végső szakaszán szinte minimális. Ez a kilégzési nehezítettség karakterisztikusan jellemző erre a betegségre, súlyos esetben már nyugalomban is, a betegség kezdetén viszont csak terhelésre. Ezen az ábrán talán még szemléletesebben lehet látni, hogy a kifújt térfogat még 6 másodperc után sem érte el a kell értéket, viszont a légzési kapacitások a satírozott vonalhoz képest jelentős mértékben beszűkültek. Ilyenkor mi a teendőnk? Nyilván levegőhöz szeretnénk juttatni a beteget, és magának a diagnózisnak, a kórismérnek a felállítása szempontjából is fontos, hogy megnézzük, hogyan reagál hörgőtágító gyógyszerre, vagyis mennyire reverzibilis, mennyire fordítható meg ez a légúti szűkület. Ilyenkor belélegez belélegzik a beteg egy gyorsan ható hörgőtágítót, egy túlnyomásos adagoló készülékből sprét inhalál, és megnézzük, hogy hogyan változik a kapacitás. Egészségesnél ugye nem tudjuk tovább növelni, ezzel szemben, hogyha reverzibilis az obstrukció, már a görbére ránézve is jelentős növekedést láthatunk. Ez az asztmás típusú légzészavarra jellemző, ami jól leválasztható az esetek jelentős részében a COPD-ről. Ezzel szemben mi jellemzi a COPD-s beteget, hogy a hörgőtágító után szinte alig változik, főleg az emfizémás túlsúlyú, ugye elveszti a külső támasztékát a légúti rendszer, a hörgők áteresztő képessége, vagyis jelentős mértékben irreverzibilis az obstrukció. Persze betegek és betegek között nagy a különbség, van, aki jobban, van, aki kevésbé jól reagál, ezért az úgynevezett personalizált medicina, a testre szabott gyógyítás az utóbbi években egyre nagyobb felhangot kap, hiába van az evidencia diktálta nagy vizsgálatokból leszűrt lényeges következtetéseken alapuló gyógyítás, minden beteget nem lehet erre behúzni, és ezért a testre szabott terápia egyre nagyobb szerepet kap. Magának a légúti szűkületnek az elkülönítésében, mint említettem, az asztma egy nagyon fontos komponens. A satírozott rész mutatja a krónikus obstrukció szakaszát, a COPD-t, de a bronchitiszesek egy részénél nincs ilyen obstrukció, csak úgy, mint az időskori emfizémánál sincs föltétlen szűkület. Az asztmánál pedig jelentős részben, mivel reverzibilis, tartós légúti szűkülettel csak ritkán kell számolni. Mindezek mellett a gyógyszerre való reagálásban is nagy különbség van az asztma és a COPD között, csak úgy, mint a gyulladásos sejtekben, amik a gyulladás hátterében zajlanak. De, és erre utaltam már, 20-40%-ig lehet átfedés a két betegség között, vagyis a súlyos előre haladott asztmában, főleg aki dohányzik, a dohányzó asztmásban kialakulnak irreverzibilis komponensek, elveszti a gyógyszerérzékenységét, de a COPD elején is, főleg az középsúlyos állapotban nagyfokú reverzibilitást, asztmára jellemző tágulékonyságot lehet észlelni. A betegség prognózisát ugyanakkor a funkcióhanyatlás mutatja meg, amit itt egy változóval, az egy másodperc alatt kilélegzett térfogattal, a forszírozott kilégzési volumennel, amit első másodpercben kilélegzik a beteg, tudunk jellemezni. És az évek folyamán ennek az értéke a 25 év körüli optimális értéktől, ahogy öregszünk, fiziológiás életani körülmények között is csökken, és azok a dohányosok, akiknek nem érzékeny a légútjuk, azoknak szintén ilyen mértékű enyhe a csökkenés. Ide tartozik a dohányosoknak körülbelül 2/3. Van, aki szerint több, van, aki szerint kevesebb. Ezek azok a dohányosok, akiknél azt mondja a beteg, hogy hát nem hagyom abba, mert a nagyapám is szívta, köhögött, köpködött, de 100 évig élt. Ő valószínűleg ehhez a felső vonalhoz tartozott. De nem tudjuk, amikor elkezdünk dohányozni, és szívjuk 20-30 éven át a dohányzást, hogy a mi élettani görbénk, a kék, a sárga, vagy a zöld, meredeken vesztő COPD-s vonalon fog ez zajlani. És ezért nagyon fontos, hogy a korai időszakban, amikor még nem történik meg irreverzibilis, megfordíthatatlan elváltozás, abba hagyjuk a dohányzást, mert bármely életkorban ez bekövetkezik, a funkcióvesztés mértéke letompul az egészséges vagy dohányfüstre nem érzékeny csoportnak a szintjére. A súlyossági fokozatait a betegségnek, tehát részben a hörgőtágítóra nem teljesen reverzibilis obstrukció alapján mért légzésfunkció, részben pedig a fevegy csökkenése mértékében állapítjuk meg enyhétől egészen a nagyon súlyosig, és mindemellett a panaszoknak is nem teljesen paralel és élesen elválasztható formában, de fokozatosan bővülő tárházával szembesülünk. A végén már a legkisebb fizikai terhelésre is fulladással reagál, és egy ülő fotelbe kényszerített ülő életmódhoz adaptált beteg lesz a végeredmény. Hogy miért ilyen súlyos a betegség, és miért beszélünk alattomos gyilkosról, aznak megvilágítására csak két társbetegséget emelnék ki. Az egyik az izomszövetnek a fokozatos vesztése, láttuk ugye a hörgőtágulásos típusnál, a másik pedig a szív-érrendszeri szövődményeknek a halmozódása. Ha az alsó végtagnak a keresztmetszetét leképezik CT vizsgálattal, komputertomográfiás vizsgálattal és mágneses rezonancia vizsgálattal, pontosan lehet látni, hogy a csont körüli izomszövet az egészségeshez képest COPD-s betegben rendkívül mértékben, mint egy 25%-kal beszűkül, és nyilván a test másik részén is ez érezhető. Mindezt nagyon jó meg lehet mérni egyszerű bőrredő tesztekkel is, de egy egyszerű fitness központokban is hozzáférhető bioimpedancia analízissel, ami az elektromos áram vezetési sebességének a eltérő mértékét mutatja a víz és a zsírszövet között, jól meg lehet besülni a zsírmentes testszövetet, hisz önmagában nem a testtömegindex, a BMI, hanem a zsírmentes testtömeg az, ami élettanilag kedvező. És mi ennek a szisztémás manifestációnak az oka, mi okozza ezt a vázizom gyengeséget? A tüdőben lévő gyulladásos mediátorok a keringéssel bekerülnek a szisztémás vérkeringésbe, és eljutnak az izomzathoz is, aminek az atrófiáját, pusztulását eredményezi, eljutnak a hasnyálmirigybe, ahol kettes típusú cukorbetegség lett, ami szintén egy krónikus gyulladásos folyamat részben eredményez. Másrészt a májon keresztül egy fehérjét termel, egy gyulladásos fehérjét, a C-reaktív proteint, ami az érszűkületi folyamatnak egy nagyon erős előrehajtója. Itt lehet látni, hogy ez a CRP szint bizony nagyon erős és több támadásponton kedvezőtlenül változtatja meg az erek belső felszínét, az endotelt, és az ereknek az elernyedő képessége, a kitágulása, ami nitrogén monoxid hatására jön létre, igen erősen lecsökken. Mindez a gyakori szívinfarktus, szívelégtelenség, magas vérnyomás, agyi érszűkületek betegségét vonza maga után. Ezt saját vizsgálatainkban is igazoltuk, a kettes belklinikával kooperálva, ahol megnéztük, hogy a dilatációs képessége milyen az ereknek, attól függően, hogy a COPD alacsony vagy magas CRP szinttel társul. Stabil állapotban is megemelkedik ez a fehérje szint, és jól lehet látni, hogy ott, ahol magasabb a CRP szint, ott bizony az ereknek a tágulékonysága jelentősen rosszabb, mint ott, ahol alacsonyabb. Talán ez az egyik ok, hogy ilyen sokfajta megjelenési formája van a betegségnek, és a hörkhurut és a tüdőtágulás csak két szélsőséges típus, ezen belül nagyon sok fenotípus megjelenési forma van. És mindez az érszűkületi folyamat a nyaki ereknek a szűkületével is, amit ultrahanggal nagyon egyszerűen lehet vizsgálni, igazolható, és nem önmagában a dohányzás, hanem a dohányzás mellett kialakuló légúti szűkület az, a fekete oszlop, ami ennek a érszakasznak a szűkületét, az intimának és a médiának a megvastagodását eredményezi, vagy a plaknak, a érszűkületes felrakódásnak a nagyságát, lumen szűkítő erejét előtérbe helyezi önmagában a dohányos vagy a nem dohányzóval szemben. És mindez a tüdőkeringés, a tüdőmeder beszűkülését is maga után vonja, aminek az eredménye az, hogy ezek a magas gyulladásos markert hordozó betegeknél a pulmonális hipertónia, a tüdőkeringésben kialakuló magas vérnyomás jóval gyakoribb, szemben azokkal, ahol alacsonyabb ez a szint. Mindez együttesen mutatja, hogy a betegek halálát csak részben a légzésfunkció progresszív romlása, emellett a szívérrendszeri betegségek, és mind a mellett a tüdőrák is jelentős mértékben rontja, mint abban egy 3 éves vizsgálatban, ahol a fő vizsgálati végpont a halálozás volt, igazolódott COPD-ben. Tudjuk ezt jellemezni, arányban állítani, a funkcióvesztéssel, a fevegyvesztéssel is, mert minden 10% csökkenés a szívérrendszeri halálozást mintegy 30%-kal megnöveli. És hogy nem késő soha leszokni a dohányzásról, ami a fő oka ennek az alattomos betegségnek, azt egy közelmúltban publikált brit tanulmány mutatja, ahol több mint 30 ezer brit orvosnál vizsgálták a halálozás alakulását 50 év vonatkozásában. És azt lehetett tapasztalni, hogy nem mindegy, hogy mikor hagyták abba a dohányzást, ez alaposan közrejátszott ahhoz, hogy mennyi ideig éltek. A piros görbe mutatja a nem dohányzó, a kék görbe pedig a dohányzóknak a túlélését. Százalékban is jól lehet látni, hogy bármely időszakban vizsgálva a dohányos rövidebb ideig él, mint a nem dohányos. De ha valaki 35 éves koráig, vagy 45 éves koráig abbahagyta a dohányzást, ez a szaggatott vonal, azt mutatja, hogy a túlélési görbéje a nem dohányzóihoz hasonló. Tehát a fiatalkori leszokás előnyei igazolódtak. Akik később 55 vagy 65 éves korban hagyták abba, ott a túlélési görbe rácsúszott szinte a folyamatosan dohányzók szintjére. Magának a betegségnek a kezelésében is ezért a enyhétől a súlyos formáig, amit ugye a légzésfunkció alapján tudunk kategorizálni, a megelőzés, a rizikótényezők kerülése és a légúti fertőzéseket megelőző vakcinák, oltásoknak az alkalmazása jelenti, majd ezt követően hörgőtágító kezelést, a légutak kitámasztását próbáljuk biztosítani egyre inkább bővülő hörgőtágító gyógyszerekkel, főleg belégzés formájában adagolva. Amikor előre haladott a betegség, akkor gyulladást csökkentő gyógyszereket, glükokortikoidokat alkalmazunk, mint asztmában. Ezeknek a hatása azonban lényegesen elmarad az asztmában észlelhetéshez képest. Részben ezzel is összefüggésbe hozható, hogy a betegség csak részlegesen reverzibilis. Előre haladott állapotban viszont oxigénre szorul a beteg, nem csak az akut állapotromlás, hanem otthoni állapotban is, és hát súlyos esetben a tágult tüdőszakaszok sebészi kimetszése is szóba jön. Maga a gyógyszeres terápia döntően inhaláció, ami bonyolult a betegnek, ezért meg kell tanítani rá, és hogyha oxigénre szorul, otthon egy egyszerű oxigénszint mérővel, pulzoximéterrel önmaga is tudja ellenőrizni, hogy hogyan van beállítva. Ez az oxigénkezelés az egyetlen, ami a súlyos betegeknek az élettartamát megnyújtja. Két nagy vizsgálat is mutatta ezt Észak-Amerikában, a sárga NOT és a kék brit vizsgálat, amit a 70-es évek végén végeztek el, és azt tapasztalták, hogy azok, akik tartósan kapják az oxigént, jobb túlélést mutatnak 3 év után, mint akik csak fél napig kapják, és a minimális, amit alkalmazni kell a 15 óra naponta, ez jelenleg is az otthoni oxigénterápiának a minimális időtartamát alkalmazunk. A betegek korlefolyását az akut fellángolások, az exacerbációk rontják. Ezért a gyógyszeres kezelésnek is, és a nem gyógyszeresnek is a célja, hogy ezeket az akut fellángolásokat, amit fokozódó panaszokkal, hirtelen induló és 2-3 napon át sem szűnő panaszokkal jellemzünk, lehetőleg ritkítsuk. Ezt a beteg részben a gyógyszeres kezelésének a bővítésével otthon is el tudja végezni, erre meg is tanítható. Súlyos esetben azonban a drága kórházi kezelésre szorítkozunk, és adott esetben, amikor a légzőizmok ennyire kimerültek, gépi lélegeztetés arcmaszkon keresztül is sorba kell állítanunk, hogy időt engedjünk a kimerült légzőizmok regenerálódására, feltámasztására. Ezek az akut exacerbációk aztán meredeken rontják a légúti funkciót. Ahogy meggyógyul az akut exacerbáció után a beteg, jól látszik az ábrán, hogy a fevegy értéke, ami jól jellemzi a tartalékait, sohasem áll vissza a kiindulási szintre, hanem egy kicsit alacsonyabbra. Tehát ha gyakori ilyen föllángolás van, a beteg hamarabb eljut ahhoz a szinthez, ahol már rokkantság vagy korai halálral kell szembenézni. Egy másik fontos szempont, amit a gyógyszeres kezelés mellett alkalmaznunk kell, a rehabilitáció. Ez részben meg kell tanítanunk a beteget, hogy hogyan kell használni a belégzendő gyógyszereket, másrészt a terhelésre föllépő fulladását, a disznóét, ami egy inaktív életmódot eredményez, és egy dekondicionálódási spirált, ugye, hogyha tüdőgyulladás miatt egy hétig ágyba fekszünk, utána fulladunk, ha föl kell menni az első emeletre. Azzal, hogy nagyon gyorsan elveszítjük az izomszövetet az immobilitás alatt. Aktív tréningprogrammal kell kiragadnunk ebből, és ezáltal a depressziója, a bezártsága is csökkenthető. Nagyon egyszerű kis célműszerekkel, úgynevezett aktivitás monitorokkal tudjuk nézni a betegek aktivitását is ma már. Nekünk is van ilyen műszerünk, amivel eldönthető, hogy a nap hányad részét tölti például sétával. és azt lehet látni, hogy egészségesekhez képest már enyhe COPD-ben is jelentősen lecsökken az aktivitás. Ezért korán erre fontos figyelmet kell szentelnünk, és a szegedi tüdőgondozóban, ambuláns rehabilitációs programban biztosítjuk, ami legalább 8 hétig kell, hogy tartson, hogy a betegek aktivitása a normális napi ellátási szintet legalább elérje. Persze a két kezelési mód, a gyógyszeres hörgőtágító kezelés és a dinamikus tréning együttesen az, ami az optimális terápiát eredményezi, hisz ahogy ez a vizsgálat igazolta, a terhelési időnek a növekedése önmagában, bár a rehabilitációval is javítható, ezek a betegek ugye a barna vonallal nem kaptak gyógyszert, csak placebót, mégis a terhelhetőségük a 8 hetes tréning alatt jelentősen nőtt, de ha emellé kaptak aktív hörgőtágítószert is, ez a terhelhetőség még jobban emelkedett, és a tréning után a betegek aktívabbá válva meg is tartották ezt a megemelt aktivitási szintet. A légzőizmok erősítése a másik kiemelt terület, amit figyelnünk kell, hisz a rekeszizom és a légzési segédizmok is kimerülnek, ezért már vannak olyan receptre fölírható és nálunk is hozzáférhető légzési segédizmok, mint ez a PEP maszk, ez a pozitív kilégzési nyomásnak a rövidítése. Ugye mutattam az első ábrán a csücsörített légző emfizémás beteget. Azért fújja kifelé a levegőt csücsörített ajkakkal, hogy megemelje a légutakban a nyomást, és a kollapszibilis légutakat kitámassza ezzel. Ezzel a maszkkal, amit a beteg az arcára tesz, és különböző szűkületeket tudunk létrehozni, mind a kilégző izmokat pozitív nyomással szemben működtetve tudjuk erősíteni a légző izmukat, és egy másik trénerrel pedig dinamikus vitálkapacitás manővereken keresztül szintén az izomrostokat tudjuk a rekeszben erősíteni. A korai diagnózis talán az elmondottak alapján érthető, hisz a megelőzésben részben a dohányzás elhagyás vagy leszokás, és a korai, még enyhé funkcióromlás állapotában diagnosztizált betegség jelenti a segítséget. Mindenképpen a 40 és 70 év közötti dohányos vagy valaha dohányzott betegeket kell megcélozni, és akik ebből az 5 tünetből legalább 3-mal rendelkeznek, azokat célszerű a nálunk is rendelkezésre álló spirometriás, egyszerű légzésfunkciós vizsgálatra utalni. Egy reprezentatív felmérést csináltunk néhány éve Magyarországon, ahol jól látszik, hogy területileg nagyon jól leképezett mintában, több mint 50 tüdőgondozóba egy kérdőívet töltöttek ki a mellkasi panasz miatt oda beutalt betegek, és jól lehet látni, hogy a betegek nagy része, ugye a 40 év fölötti és dohányos csoportból került ki, és emellett a köhögés volt a leggyakoribb tünet. Akinek legalább 3 pozitív válasza volt, azoknak ajánlottuk meg a kérdőíves felmérés alapján a spirometriás légzésfunkciós vizsgálatot. Tehát csaknem 15 ezer betegből a kétharmaduknak volt legalább 3 pozitív, vagy még több válasza. A 10 ezer betegből 4 ezer meg is jelent a spirometriás vizsgálaton, és ezzel az egyszerű légzésfunkciós vizsgálattal 1600-nál lehetett COPD-t igazolni, korábban sem diagnózis, sem gyógyszeres kezelés nem volt. Tehát ha azt veszük, akkor a betegeknek a 11%-a, de hogyha csak a rizikócsoportot nézzük, azoknak a 16%-ában minden 5. 6. betegnél lehet igazolni. Ezért javaslom, és élek azzal a lehetőséggel, hogy a mai napon tarthatom ezt az előadást. Tudnélik, holnap egy unikum eseményre kerül sor, soha nem volt még ilyen a világon, első spirometriás világnap címen a világ számos országában, köztem Magyarországon is, ingyenes, szabad spirometriás vizsgálat van felajánlva az érdeklődők széles számára. Ez részben eseménye a 2010 a tüdő éve rendezvénysorozatnak, amit nem csak az európai, hanem a világ számos tüdőgyógyász társasága meghirdetett, hogy ne csak a vérnyomásunkat, ne csak a koleszterin vagy vércukorértékünket, hanem a légzési kapacitásunkat is megismerjük, hisz önmagában az elindított légúti szűkület is nem csak légzési elégtelenség, hanem szívérendszeri bántalmakon keresztül, mint ahogy mutattam, tudja rontani életkilátásunkat. És egy egyszerű légzésfunkciós tesztről van szó, ami egy figyelemfölhívó. És hogyha ilyet produkál valaki, megajánlást teszünk, hogy keresse fel a házi orvost, vagy a tüdőgyógyászt, és egy részletesebb kivizsgálással tisztázza, hogy valóban fönnáll-e a légúti szűkület. Végső soron az előadás egyik fő célja ennek a figyelemnek a fölkeltése, másrészt pedig a dohányzással szembeni szakadatlan, véget nem érő küzdelmünk fontosságának az aláhúzása, hisz hogyha nem akarunk a dinoszauruszok sorsára jutni, akkor a krónikus betegségek egyik fő okának, a dohányzásnak érdemi visszaszorítása elkerülhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Azután érdeklődnék, hogy az ajkai vörösiszapnak a pora várhatóan milyen légzési károsodásokat, milyen légzési betegségeket okozhat. Köszönöm.
Hát szomorú aktualitása van a kérdésnek, bár erre pontos választ azt hiszem nem csak én, hanem még a kérdésben jobban tájékozott foglalkozás egészségügyi szakemberek sem tudnak még mondani, hisz a por összetételét sem tették még igazán nyilvánossá a mai napig. Most folynak azok a vizsgálatok, amik erre remélhetőleg rövid időn belül választ adnak, de hát ugye két komoly betegségnek a légzőrendszert érintő betegségnek a kialakulását nem nehéz megjósolni. Mint ahogy a okok között említettem, nem csak a dohányfüst, hanem minden egyéb szerves vagy szervetlen pornak a belégzése is elindíthatja a légutaknak ezen hatalmas felszínén azt a gyulladásos folyamatot, aminek akár COPD is lehet a következménye. És a másik szintén ezzel a belégzett ártalommal társuló betegségnek, a tüdőráknak a kialakulását sem lehet ilyenkor figyelmen kívül hagyni. Maga a daganatos betegség és ezen belül a tüdőrák kialakulásának is az egyik teóriája, hogy egy alacsony intenzitással zajló krónikus gyulladásos folyamat az első megfogható noxa vagy károsodás. Régen tapasztalták ezt például a TBC esetében, ugye a múlt század első felében, egészen a 60-as, 70-es évekig Magyarországon is nagyon gyakori volt a TBC, ami gyulladásos betegségként nyommal, méghozzá súlyos hegekkel gyógyult. Ez a súlyos heg, ez a fibrózis, ami a részben zsugorodást okoz, de ugyanakkor torzítja a normális szerkezetét a tüdőnek, és úgynevezett hegrák kialakulását is eredményezte a betegek egy részében. Tehát több teória is van, amiben sajnos ez a környezeti ártalom jól illeszkedhet.
A passzív dohányzásról szeretnék kérdezni, hogy van-e annak értelme, hogy Szegeden betiltották az utcákon is a dohányzást. Ennek van-e valami jelentősége?
Hál' Istennek a passzív dohányzásról egyre több szó esik, és ebben az esetben nyugodtan követhetjük a transatlanti mintát, nem minden esetben ez a helyes irány, ugye jól tudjuk, de az a agresszív és a politikai és szakmai döntéshozatalt is infiltráló kampány, amit a dohányzás ellen indítottak, azt hiszem a nagyon helyes, és ha nem az egyetlen, de talán a legerősebb stratégia, hogy érdemben visszaszorítsuk a dohányzást. Tehát a törvényi tiltás. Itt sajnos nem lett megengedőnek lenni, mert az falrahány borsó. A passzív dohányzás így érthetően egyre több térről visszaszorul. A zártéri dohányzás az, ami egyértelműen káros, és azt kerülni kell. Az, hogy kimennek a szabadba és az ajtó előtt fújják, az több nagyságrendel kisebb károsító, ha egyáltalán károsító. A gond az, hogy itt nem lehet olyan pontosan mérni a dózis hatást, mint egy aktív dohányosnál, ahol csomagévben fejezik ki a dohányzási ártalmat, és pontosan lehet tudni, hogy hány év dohányzás után várható betegség. De aki egy ilyen irodába ült évtizedeken át, az könnyen kaphatott nem csak légúti gyulladást és szűkületet, COPD-t, hanem akár tüdőrákot is. Igazolni ezt sajnos az előbb említett széles kóroki tényezők miatt nem lehet, de a nagy számok és a mintavételek azt mutatják, hogy a passzív dohányzás is káros. Tehát szobán belül, autón belül, irodán belül, nem beszélve iskola vagy kórházon belül, bármilyen közhivatalon belül drasztikus tiltást tartom elfogadhatónak.
Szeretném megkérdezni, hogyha tegyük fel, egy 60 év fölötti ember még dohányzik, és sztrókot kapott, akkor lehetséges, hogy már egy pár évet COPD-be is szenved?
Nagyon jó a kérdés.
És izomsorvadás is.
Igen, nagyon jó a kérdés. Nagyon sokszor szívérrendszeri katasztrófa hívja föl a figyelmet arra, hogy nem egyszerűen COPD-ről, súlyos COPD-ről van szó. Addig, amíg a légúti tartalékok legalább a felére nem szűkülnek be, nem érez terhelésre fulladást a beteg, mert a maradék 50% elviszi a normális napi aktivitásba, persze, ha nem élsportoló vagy nem nagy atléta. De ekkor már, amikor terhelésre fulladás alakul ki, és megfújatjuk a beteget, azt tapasztaljuk, hogy középsúlyos-súlyos légúti szűkülete van, ami nagyon jól látjuk gyógyszeresen, milyen szerény lehetőségeket teremt a jövőre nézve. Ezért nagyon fontos, hogy ha valakinek szívérrendszeri betegsége van, a háziorvos ne csak vérnyomást mérjen, EKG-t, vércukrot, koleszterint, esetleg szívútrahangot, mert ez könnyen belefér a spektrumban, és a gyakori szívérrendszeri előfordulás ezt indokoltá is teszi. Semmivel nem bonyolultabb egy egyszerű spirográfiás teszt, és akkor időben fényderül arra, hogy itt egy komoly társbetegségről van szó, ami rontja a beteg állapotát, hogyha nem kezelik.
Sós levegő vagy sóbarlang terápiával lehet-e akadályozni ennek a betegségnek a romlását?
Egy nagyon népszerű és hát régi megfigyelésen alapuló kezelést említett a kedves kérdező, a sóbarlang vagy sóbelégzés. Vannak ugye sóbányák itt Közép-Európában is, Erdélyben is, ahol valóban a por és allergénmentes környezetnek köszönhetően a légúti betegek tudnak regenerálódni. Ez egy kiegészítő kezelési forma, amit hogyha a lehetőségek adottak, és az optimális gyógyszeres és rehabilitációs beavatkozásokat megkapja és alkalmazza, annak a kiegészítésére lehet javasolni, de ezeket semmiképpen nem pótolja. Bizonyíték, ugye bizonyítékokon alapuló orvoslást említettem, bizonyíték, ami kontrollált vizsgálatot jelentene, sem asztma, sem COPD vonatkozásában nincs ezek mellett. De ez nem zárja ki, hogy valamilyen kedvező additív hatást ne fejtsenek ki. Tehát, hogyha van rá lehetőség, akkor lehet vele élni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szabó János, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg magzati genetikai diagnosztika című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!